Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki így szól ma is. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén énekeljük most a 89. Zsoltárunk első versét. A 89. Zsoltárunk első verse így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem.
Az Úrnak irgalmát örökké éneklem, és hűséges voltál mindenkor hirdetem, mert mondom, hogy megáll mindörökké irgalma, melyet úgy megépít, hogy megálljon minden hal, és hogy mind az égi erősíted, megtartod. Te szent igazságod, és a te fogadásod.
Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg főgondnok úrtól a hirdetéseket.
Kedves testvérek, fájó szívvel, de Isten akaratát elfogadva hirdetem a gyülekezetnek, hogy életének 78. évében, február 13-án megtért teremtője Cseri Kálmán nyugalmazott református lelkipásztor. A lelkipásztor súlyos betegséggel harcolt már 2 évtizede, de február 13-án végleg feladta a küzdelmet, és visszaadta a lelkét teremtőjének. Cseri Kálmán 1939. április 30-án született Kecskeméten, 1962-ben szedett lelkész oklevelet Budapesten, Cecin, majd a Budahegyvidéki gyülekezetben volt segédlelkész. 1971-től nyugdíjba vonulásáig 39 éven át a Budapest Pasaréti Református Gyülekezet egyházközség lelkészeként szolgált. Nem szívesen vállalt egyházi közfeladatot, de nem azért, mert sajnálta volna az időt az egyház ügyes-bajos dolgaira, hanem azért, mert nem érezte magát késznek erre, hogy erős legyen az erősködők között. Mégis talán ő volt az egyetlen, aki mindig minden szolgatársát imádságban hordozta, tolmácsolta, bátorította arra az egyre, az üdvösség ügyre. Amit pedig engedett a vállára tenni, az példaértékű alapossággal és hűséggel végezte. Szerette, akiket Jézusra rábízott. Fő törekvése az volt, hogy az örök evangéliumot a mai ember számára is érthetően hirdesse, lehetőleg szép magyar nyelven. Olvasható többi 800 ige hirdetését hozzáférhetővé tevő helyen. Emellett számos biblia témájú könyv szerzője, népszerű az Állítatos könyve, a Kegyelem harmatja címmel jelent meg. Idén augusztus 20-a alkalmából a Magyar Érdemlen tiszti keresztet, kitüntetést vehette át. Idén januárban pedig a Károly Gáspár Református Egyetem tiszteletbeli doktori címet vehette át. Súlyos betegséggel harcolt már 2 évtizedet, de nem is harcolt, a betegség fölött járt. Uralkodott a bajon, hogy szolgálhasson. Minden imádságáért hálás volt, minden jobbulás kegyelemnek vett, és tudta, a megváltó öröktől szereti őt is, és várja, hogy a leomlott földi sátorháza helyett befogadja a mennyei hajlékukba. Temetése március 3-án 14 óra 30 órakor lesz a Budapesten a Farkasréti temetőben. Áldott legyen emléke. Kedves testvérek, hirdetném az alkalmakat. Első renden jelentem, a gyülekezet a lelkészpásztor szabadságát tölti, és pihenéséből is üdvözletét küld a gyülekezet minden tagjának. Az ige hirdetés és az úrvacsorai szolgálatot Dominián Zsolt testvérünk végzi a mai Isten tiszteletünkön, az Úr áldását kívánjuk szolgálatára, életére. Testvérek, a alkalmakat hirdetném. Hétfőn 10 órakor a hazaláknál Isten tiszteletet tartunk. 18 órakor énekari próba van minden párat a héten. Kedden 17:30 a kék kereszt biblióráját fogjuk megtartani. Szerdán 15 órakor a gyülekezeti bibliaóra is meg lesz tartva. Pénteken 10 órakor mamakörű alkalmat fogunk tartani. Szombaton 15 órakor konfirmációra készítő első évfolyam, 16 órakor ifjúsági biblióra, 18 órakor konfirmáció előkészítő második évfolyam. Vasárnap 9:40 imaközösség a lenti ifjúsági teremben, 10 órakor Isten tisztelet és gyermek tisztelet. Kedves testvérek, hirdetnék további alkalmakat. Épp a idei pénteken, 2017 elejétől minden hónap 4. péntekén 18 órától várunk mindenkit szeretettel egy közös felnőtt együttlétre a templom mögötti gyülekezeti teremben. Az alkalom célja a Biblia tanulmányozás mellett több időt fordítsunk egymásra, és megismerjük egymás gondolatait, tapasztalatait, mindennapi kegyelemről. Gyülekezetünkben már többé megműködik egy házi csoport, amelynek tagjai szívesen elvállalták a beszélgetések vezetését, a feltételek megteremtését. Egyes alkalmakon meghívott vendégek is részt fognak majd venni, akik saját témákkal fognak készülni. Szeretettel várunk minden érdeklődőt. Éppen a tegnapi, pénteki nap volt az utolsó alkalom, a második találkozás. Innen is szeretnék köszönetet mondani az áldásos alkalomért. A következő alkalom március 31-én 18 órától lesz. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt. Kedves testvérek, március 4-én szépkorúak alkalmára hívogatunk újra a testvéreket. Tehát március 4-én 10 órától várjuk a testvérek gyülekezeti termünkben, a hosszú tér elmúltával ismét találkozhassunk egymással, és újra az Úrra figyelhessünk. Ezúttal szó lesz a barátság és a magányosság kérdéseiről. Szeretettel várjuk a testvéreket. Március 11-én szombatra kirándulást tervezünk az Alcsúti Arborétumban. A hóvirágnyílás idejére való tekintettel egy nagyon szép alkalom, és Istennek hálát egyre szebb időnk lesz. Ennek a költsége belépőjeggyel együtt felnőtteknek 2970 forint, gyerekeknek 1660 forint. Akik szívesen csatlakoznának hozzánk, kérjük jelezzék a pontos indulás megbeszélése véget. A padokon is megteszenek talán a hirdetéseket. Örömmel jelzem a gyülekezet kérésére is, és ez nekem is nagyon nagy öröm. Szeretettel hívogatunk minden korosztályt 2017. június 9 és 11-e közötti gyülekezeti hétvégénkre Mártaházára, az Egyházkerületi Konferencia Központban, tavalyhoz hasonlóképpen. Az ellátás péntektől vacsorától vasárnap ebédig szól. A hétvége költsége 12.400 forint a felnőtteknek, a gyerekeknek pedig 5.300 forint. 3 év alattiaknak ugye ingyenes, tehát minden kedves családost is nagyon nagy szeretettel várunk. Gyerekágy igényelhető, nagyon jó sikerült a tavalyi év is, és nagyon nagy szeretettel örülnék, ha újra együtt lenne a gyülekezet. Főleg a választások éve van az idén, tehát még jobban össze tudnak kovácsolódni egy kicsit az a kis közösség. Az idén a lelki program mellett kirándulás és közösségépítő játék is lesz természetesen. Aki ezen a rendezvényen részt szeretne venni, kérem szépen, hogy március 31-ig a lelkész hivatalba legyenek kedvesek az előleg 50%-ának befizetése mellett jelentkezni. Jelezném a gyülekezetnek, hogy szintén nagy örömmel veszük az adó 1%-os befizetéseket, mind a két oldalon ugye, a református egyháznak a adószáma 0066-os, és a gyülekezetünknek ugye alapítványa van, akiknek a adatait ugye kinn a kijárat nevel a honlapon megtaláljuk. Minden egyes adományt nagyon a szeretettel várunk. Kedves testvérek, az elmúlt időszakban két presbiteri gyűlés is volt. Ennek a presbiteri gyűlésnek a témájában a 2016. év és a 2017. évi elszámolás és a 2017. évi költségvetés megtárgyalásáról szólt a dolog. A presbitérium az összes elszámolást rendben találta, egyházmegye felé benyújtását engedélyezte. Most voltunk egyházmegyei közgyűlésen, az összes kért anyagot beadtuk. A választói névjegyzék, amit gyakorlatilag ugye tavalyi év egyházfenntartói befizetései és illetve a szolgálatok alapján állítottunk össze, kifüggesztésre került. Egyházmegyéhez való továbbításáról február 28-ai nap után lehet továbbadni. Kérem szépen, hogy mindenki ellenőrizze az egyház fenntartói járulék befizetése után, hogy fönn van-e rendben a választi névjegyzéken. Mindenféle felszólalás kivizsgál a presbitérium, és csak ezután engedem én is tovább a egyházmegye felé. Jelzem a tisztelt gyülekezetnek, hogy a választási menetrendről szavazott a presbitérium, egyenlő változás van a menetrendben. Március 13-ával a vállalati választási közgyűlés időpontjának és a választás menetrendjének meghatározását itt a gyülekezet előtt fogjuk javaslatunkat megtenni a választási bizottság tagjaira. A választási egyházközség napja 2017. november 5-e. Ezen a közgyűlésen kell megválasztani az új presbitériumot és az új főgondnokot. Tisztelettel kérem a gyülekezetet, hogy erre az időpontra tegyük szabaddá magunkat, és nagyon fontos döntés előtt állunk, következő 6 év vezetését kell megválasztani a gyülekezet. Én tisztelettel kérem, hogy imádságban is foglalkozzunk ebben a kérdéssel. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Én még egy kis hirdetnivalót és kiegészítést tennék a mai istentisztelethez, hogy amint talán hallották a testvérek, betegség okán a hangom nem az igazi, ezért mindenkit bátorítok, hogy az éneklésnél nyugodtan bátran énekeljünk. Az én hangom nem biztos, hogy mindig bírni fogja, de igyekszem, és kérem, hogy ezt nézzék el ma nekem. És hát továbbra is, ahogy hallottuk a hirdetéseket, az Úr legyen a gyülekezetünk őriző pásztora. Most pedig énekeljük a 235. dicséretünket. A 235. dicséretünk így kezdődik: Hallgass meg minket, nagy Úristen! Ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Hallgassátok meg most, testvéreim, Istennek ígéjét, amelyet János evangéliumából olvasok, annak is a 6. fejezetéből a 48-tól az 58. versig terjedő szakaszt. Jézus Krisztus mondja: Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok a mannát tették a pusztában, mégis meghaltak. De ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon. Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem. A zsidók vitatkozni kezdtek egymás között, és ezt kérdezték. Hogyan adhatná ez nekünk a testét eledelül? Jézus így szólt hozzájuk. Bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet ti bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. Ahogy engem az élő atya küldött el, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog én általam. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le. Ez nem olyan, mint amilyet atyáitok ettek, és mégis meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, élni fog örökké. Amen. Áldja meg Isten az ő igéit a mi szívünkben, hogy ne csak a fülünkig jusson, hanem egészen a szívünk közepéig, és ott teremjen áldott gyümölcsöket. Éppen ezért most gyertek és imádkozzunk. Menje, édesatyánk, köszönjük neked, hogy ma is elkészítetted ezt a helyet, ezt az időt. Hogy ma is történhet az a csoda, hogy az igében, az úrvacsorában veled találkozhatunk. Megérthetünk valamit abból, hogy te milyen szeretettel szeretsz minket, hogy milyen tervet készítettél a mi életünk felől. Köszönjük ezt neked, hogy ma is szólsz, hogy nem maradsz néma. Így kérünk, hogy hadd lehessünk nyitott szívvel most itt. Veled és egymással való közösségben. Add, hogy meghalljuk a te szavadat, add, hogy legyen az valódi lelki kenyér, amely táplál és erősít, bátorít és vigasztal, ami valódi erőforrássá lesz számunkra. Köszönjük, hogy ma is így jössz, hogy ma is így adod magadat, mint az igében, mint az úrvacsorában. Kérünk azért, hogy légy itt velünk egészen megtapasztalhatóan, add, hogy megerősödve mehessünk majd innen tovább, téged dicsőítve, téged magasztalva minden napon. Amen. Most az igehirdetésre készülve énekeljük a 372. dicséretünk első versét, és így hívjuk segítségül mi Istenünk szent lelkét. A 372. dicséretünk első verse így kezdődik. Könyörögjünk az Istennek szent lelkének. És ennek igéjét, amely alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom ma közöttetek. A Királyok első könyvéből olvasom, annak is a 19. fejezetéből az első 8 verset. Amikor Aháb elmondta Jezábelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a prófétákat megölte karddal, Jezábel követet küldött Illéshez ezzel az üzenettel. Úgy bánjanak velem az istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt. Illés megijedt, felkerekedett és ment, hogy mentse az életét, és elérkezett a júdeai Beér-Sebába. Legényét ott hagyta, ő pedig elment a pusztába, egy napi járóföldre. Odaért egy rekettye bokorhoz, és leült alá. Azt kívánta, bárcsak meghalna, és így szólt: elég most már, Uram, vedd el az életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. Azután lefeküdt, és elaludt a rekettye bokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki: kelj föl, egyél! Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél ott van egy forró kövön sült lángos és egy korsó víz. Evett, ivott, majd újra lefeküdt. Az Úr angyala másodszor is visszatért, megérintette és ezt mondta: kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted. Ő felkelt, evett és ivott, majd annak az ételnek az erejével ment 40 nap és 40 éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvéreim, sokszor, nem csak az Isten tiszteleten otthon is, olvassuk, újra és újra halljuk a bibliai történeteket, és nemrég egy tanulmányban találkoztam ezzel a megfogalmazással, hogy akkor történik az igazi csoda, amikor a bibliai történetek mellé oda tudjuk tenni a mi élettörténetünket is. Amikor, ahogy nézzük a bibliai történetet, mellé tesszük a mi életünket, és Isten megengedi, hogy meglássuk azokat a kapcsoló pontokat, ami számunkra is aktuálissá teszi az igét. És ez a reménységem, hogy ma is ezen a történeten keresztül is történhet ez a csoda. Mert mi is történik itt tulajdonképpen? Illés, Istennek egy nagy prófétája, aki bizony sokat buzgolkodik az Úrért. A felolvasott szakasz előtt megtörténik, hogy az akkori konkurens bálványvallás, a bálpapok vallása papjait kihívja egy párbajra, úgymond, amiben azt kéri tőlük, hogy építenek két nagy áldozati mágiát, és megmondja nekik, hogy most imádkozzatok akkor a ti istenetekhez, és meglátjuk, hogy ki fogja lángra lobbantani ezt a mágiát. És az lesz az igazi Isten. Így akarja ugyanis megmutatni a népnek, aki akkoriban már nem nagyon figyelt az élő Istenre, hogy ki is az igazi Isten, ki is, akihez ragaszkodhatunk. És meg is történik a csoda, hiába próbálkoznak a bálpapok, mégis Isten Illés imádságára gyújtja meg az áldozati mágiát. És akkor a nép újra leborul, és megvallja, hogy az Úr az Isten. De nem mindenki örül ennek. Ugyanis a felolvasott szakaszban éppen az akkori judeai király felesége üzen Illésnek, aki inkább kedvelte ezeket a bálpapokat, mint Illést, hogy úgy bánjanak velem az istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkora azt teszem veled, ami azokkal történt. Ugyanis Illés nem állt meg ott, hogy demonstrálta tulajdonképpen, ki is az élő Isten, hanem bizony arra hívta a népet, hogy ezeket a bálpapokat lemészárolják, és ebbe ő maga is részt vesz. Ez egy nagyon nehéz része, úgy gondolom, a Szentírásnak, és sok ilyen van, de ez is benne van. Hogy ott van Illésben a nagy buzgóság, és valahogy mégis elcsúszik a dolog. Mert Isten nem kérte arra, hogy mészárolja le azokat az embereket. Csupán azt, hogy hirdesse az ő igéjét. És ezután halljuk ezt az igét, hogy megfenyegeti ez a feleség, a király felesége Illést, Illés pedig megijed. Így olvassuk, megijedt, felkerekedett és ment, hogy mentse az életét. Ott hagyta a legényét és a pusztába, és elment egy napi járóföldre. És amikor odaért egy rekettye bokorhoz, és leült alá, azt kívánta, bárcsak meghalna. És így szólt, elég most már, Uram, vedd el az életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. Ott van az életében a fenyegetés, a félelem, a menekülés, és úgy gondolom, hogy talán ez az első igazi kapcsolópont, mert nekünk, mi életünknek is megvan a sokféle fenyegetettsége. Elég, ha csak az egészségünket nézzük, hogy mennyi mindennel kell megküzdenünk, akár fiatalon is, akár idősebb korban, vagy ugyanígy lehet fenyegetettség az anyagiak terén, vagy az emberi kapcsolatainkban, hogy éppen valakihez közel kerülünk, vagy sebződünk, vagy éppen elveszítünk valakit. És bizony megterhelnek minket ezek a fenyegetések, ahogy Illés is megijedt, és ehhez hagyd tegyem oda, hogy a bizony a keresztény ember is kerülhet ilyen mélységbe. Illés története pont azért egy nagyon jó példa, és áthatjuk az Istent, hogy tele van a Biblia ilyen történetekkel, hogy nem tökéletes emberek vannak benne, hanem olyan emberek, akik ott vannak a maguk gyarlóságában, a maguk gyengeségében. És megláthatjuk, hogy Illés is, aki egy nagy próféta volt, és később Jézus korában is nagyon sokan hivatkoztak rá, sőt, akkor Keresztelő János megjelenik, többen őt várják, Illést várják vissza, akkora alakja volt az Ószövetségnek, mégis látjuk, hogy elfárad. Elfárad ez a nagy próféta annyira, hogy már élni sem akar tovább. És hadd fogalmazzak maian ezzel kapcsolatban, azt is mondhatnám, hogy bizony a keresztény ember is lehet depressziós. Bizony a keresztény embernek is lehetnek lelki problémái, ugyanúgy, ahogy megfázhat, és lehet vakbélgyulladása is. Sehol nem írja a Biblia, hogy Isten úgymond egy életbiztosítást köt velünk, hogyha elkezdünk benne hinni, akkor onnantól kezdve velünk semmi baj nem történhet. Ez sajnos nem így van. Tehát a keresztény ember is lehet depressziós, lehetnek lelki bajai, és Illés tüneteiben pont ezt látjuk. Mert ott van benne a menekülés, a bezárkózás, ahogy inkább elvonul az emberektől, egyedül marad, és a félelem és a szorongás is. És ebben a zártságban látjuk őt, az Isten emberét. Hogyan lehet ez? És hogyan állunk mi ehhez a kérdéshez? Úgy gondolom, hogy sokat elárul az, hogy hogyan nézünk ebben a történetben Illésre. És hogyan nézünk esetleg magunkra. Mert Illés szájából azt halljuk, hogy bizony nem vagyok jobb elődeimnél. És ha ezt a kis részt kiragadjuk belőle, akkor azt is mondhatnánk, hogy hát Illés azért még itt is mennyire igaz ember, hiszen bűnbánatot tart az Isten előtt. Bevallja, hogy nem vagyok jobb elődeimnél. De utána hogyan folytatja? Illetve előtte hozzá kapcsolódik, vedd el az életemet. Az Isten szerinti bűnbánat, amikor belátjuk, hogy elestünk, vagy éppen elgyengültünk, az nem a halál felé visz. Éppen ezért tudhatjuk, hogy ebben a mondatban Illés nem bűnbánatot tart, hanem vádolja magát. És bizony nagyon keskeny az a határ, amikor a bűnbánatunk önvádba csap át. És itt meg lehet rekedni. Meg lehet rekedni ebben az önvádban, és ha magunk életére nézünk, talán felfedezhetünk dolgokat, nem is kell mélyre ásni, hogy mi az a súlyos teher, amit talán évek óta cipelünk magunkkal. Mi az, amit az Isten már rég elengedett, amit már rég megbocsátott, amiben már rég gyógyítani akart, és mi mégis ragaszkodunk hozzá. Megrekedhetünk itt is, hogy Illés mondja, nem vagyok jobb. De a történetnek itt nincs vége. És ezért csodálatos, hogy ma az úrvacsorát is ünnepelhetjük, mert bizony sokszor azt élem meg egy-egy közösségben, hogy megrekedünk itt az úrvacsorában. Megállunk ott, hogy nem vagyok jobb, és úgy is megyünk el utána. Nem éljük át Istennek azt a kegyelmét, amely felemel, és úgy küld tovább. Jó látni ezért, hogy Illés történetének sincs itt vége. Illés tehát megfárad, lelkileg, testileg, egészen a végét járja, így is mondhatnánk, és mit tesz ekkor Isten? Mit látunk itt? Egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki, kelj föl, egyél. Isten cselekszik Illés életében, és nem vádol, nem kioktat, hanem táplál. Nem úgy lép oda Illéshez az angyalon keresztül, hogy lám-lám Illés, te is el tudsz bukni, te is meg tudsz fáradni. Én nem erre hívtalak. Nem így lép oda az Isten, hanem táplál. Csak ennyit mond, kelj föl, egyél. Nem olvas semmit a fejére. Még azt sem, hogy miért ment tovább a bálpapokkal kapcsolatban, hogy lemészárolta őket, ami nem lett volna szükség. Csak ennyit mond, kelj föl, egyél, mert táplál minket az Isten, és az evangéliumot is megfogalmazhatjuk így, mert ez az igazi örömhír, hogy megerősít, gyógyít és szabadít az Isten ma is, és hogy a mélységekben sem hagy minket magunkra. Nem úgy jön, hogy a fejünkre olvassa a mi gyengeségeinket, hanem föl akar abból minket állítani, meg akar minket erősíteni. Táplál az Isten, és ez a táplálék sosem fogy el. Ez benne a csodálatos. Nem tudom, hogy imádkoztuk-e már úgy a mi atyánkot, a mindennapi kenyérre gondoltunk-e úgy, mint erre a lelki kenyérre, amelyet az Isten ad nap, mint nap, és amelyet nem lehet eltékozolni, mert ahogy vesszük ezt a kenyeret, úgy épít és formál, és egy idő után az Isten előtt így csak térdre esni lehet, és hálát adni neki. Mert, és itt az igazi csoda, amit Jézus Krisztusban szemlélünk, hogy önmagával táplál az Isten. Önmagát adja. Nem valami mást, valami pótlékot, hanem a vele való kapcsolatot. Bizony, ha arra gondolok, mi milyen sokszor kihagyjuk magunkat az emberi kapcsolatainkból. Úgy gondoljuk, hogy elég esetleg egy üdvözlőlap, esetleg pénz, vagy valami, amit átnyújtunk a másiknak, és közben magunkat nem adjuk oda. De Isten nem így cselekszik, önmagát adja. Önmagával táplál minket a vele való közösségben. És ez az, ami legyőzhet ma is bennünk minden rosszat, beleértve ebben a gyengeségeinket, a lelki és testi gyengeségeinket, és beleértve a bűneinket is, amit mi okozunk, amit mi rontottunk el. Ezt ünnepeljük. Ugyanakkor jó, ha azt is látjuk ebben a történetben, hogy miután először találkozik az angyallal Illés, és megeszi a lángost, és a korsó vizet megissza, bizony újra lefeküdt, így olvassuk. Mert megtörténhet az is, hogy nem mindig egyből, nem mindig látványosan történik ez a szabadulás, ez a gyógyulás. Lehet, hogy nagyon sok időnek kell eltelni, és nagyon sok lelki kenyeret meg kell lennünk, hogy egy-egy nehézséget le tudjunk tenni az Isten elé. De kapunk erőt. Kapunk erőt újra és újra. És aztán így olvassuk tovább. Az úrangyala másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta, kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted. Erőnk felett való bizony az út, és ez nagyon találó, úgy gondolom, mert a kereszténység szüntelenül arra akar rámutatni, Jézus Krisztus arra hív, hogy lássuk meg, hogy erőnk felett való út ez az emberi élet. Hogy nap mint nap találkozunk olyan nehézségekkel magunkban is, nem csak a világban, amihez nem elég a mi erőnk, sem testileg, sem lelkileg. De az Isten táplálni akar. Kapunk tehát erőt, és nem elég sokszor, nincs mindig megoldás. Hadd idézem itt Pilinszky Jánosnak, a költőnek egy mondását egy beszélgetésből, amit gyakran idézik, hogy például pszichológusával beszélgetett, azt mondta, hogy nem szeretlek benneteket szívvel kezdődő foglalkozásúak, mert mindig azt mondjátok, hogy problémák vannak, és hogy megoldást kell találni rá. És Pilinszky azt mondja, hogy én úgy gondolom, hogy sokszor tragédiák vannak, és irgalomra van szükség. És értsük jól ezt a mondatot, ez nem azt jelenti, hogy bármilyen segítő tevékenység rossz lenne, de sokszor nincs megoldás egy-egy problémára az életünkben. Sokszor nincs olyan kézzelfogható megoldás, ami felszabadítana, csak az Isten irgalma, ami segít elhordozni egy-egy betegséget, egy-egy nehézséget. És jó, ha Pál apostol sorait is a szívünkbe zárjuk, aki így biztat minket, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, az elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Hogy Isten táplál minket, erősít, és nem hagyja abba, és nem fárad bele, és akárhányszor is essünk el, akármilyen mélységbe is kerüljünk, újra és újra jön. És újra táplálni akar. Mert aki elkezdte ezt a jó munkát, az nem hagy minket a mélységben. Az úrvacsorában éppen ezt élhetjük meg. A táplálást és a Krisztus követését. Mert ha Jézus Krisztus életére nézünk, akkor valahol úgy gondolom, hogy modellként mutatja be az emberi életet, mely szüntelenül mélységből a magasságba vezet. És ez újra és újra történik. Hogy sokszor megéljük azt, hogy éppen a magasságba vagyunk, hogy éppen minden rendben van, és tényleg tudunk örülni az életnek, és aztán jönnek olyan szakaszok, amikor mélységbe kerülünk. Még Istent is távol érezzük magunktól. De Jézus Krisztus életében éppen ezt látjuk. És ez a mi nagy reménységünk, hogy nem maradunk ott, a mélységben, hanem felemel az Isten újra és újra. Végül pedig így olvassuk Illés történetében, hogy ő felkelt, evett és ivott, majd annak az ételnek az erejével ment 40 nap és 40 éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig. És itt azt szeretném aláhúzni, hogy annak az ételnek az erejével ment, amelyet az Isten adott neki. És itt az alkalom, ezt is mondhatom testvéreim, Hát ez az erőgyűjtés ideje, és az úrvacsorában különlegesen is az, hiszen kézzelfoghatóan kapjuk az Isten kegyelmét. Itt van az erőgyűjtés ideje, és ez arra is vonatkozik bizony, hogy Isten arra is tanítani akkor, hogy tudjunk néha a mindennapok taposomalmából kikapcsolni, megpihenni, hogy legyen szünet, hogy legyen olyan szünet, amit csak vele töltünk, és egymásra figyelve. És akkor tud táplálni az Isten, hogy újra és újra erőre kapjunk, hogy fel tudjunk állni. Mert, és itt még egy fontos rész következik, mert feladatunk van. Feladatunk van, hogy továbbadjuk mindezt. És nem a mi nagy teljesítményünket kell, úgy gondolom, hogy a következő generációkra hagyományoznunk, nem ezt várja tőlünk az Isten, hanem azt, hogy a forrást, ahonnan az erőt kapjuk, arra rá tudjunk mutatni. Szükségünk van erre a forrásra, és ez az, amit továbbadhatunk. A zsoltáros így fogalmazza ezt meg. Szólott egyszer az Isten, és ezt a két dolgot értettem meg. Istennél van az erő, nálad van, Uram, a szeretet. Ez az, ami ránk bízatott. Ez az, és nem több, és nem is kevesebb. Hogy ezt hagyjuk a gyermekeinkre, a következő generációkra, hogy táplál az Isten, hogy ma is jöhetünk hozzá, hogy ő látja pontosan minden nehézségünket, minden mélységünket, és fel akar minket emelni. Adjunk ezért hálát neki, és éljünk vele ma is, az úrvacsorában is. Amen. Most az úrvacsorára készülve énekeljük a 436. dicséretünk első három versét. A 436. dicséretünk így kezdődik. Örülj szívem, vígagy lelkem, ékességed lett a hit. Hallgassátok meg, testvéreim, mi módon szerezte Jézus Krisztus az úrvacsorát. Legbővebben elénk adja ezt Pál apostol az első korintusiakhoz írt levélben, annak is a 11. részében, a 23. verssel kezdődően így olvassuk. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohár, am az új szövetség, az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Amen. Hallottuk az igét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek, az Úr halálát hirdeti, és annak jó téteményét kínálja nekünk, hogy felkészítsen minket az ő visszajövetelére. Most próbáljuk meg azért magunkat, adjunk hálát Istennek megtartó szeretetéért, és valljuk meg bűneinket csendes imádságban, fennállva, majd az 51. Zsoltár szavaival együtt fejezzük be. Imádkozzunk a Zsoltáros szavaival. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add nekem újra a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Most imádságunk után tegyünk vallást hitünkre az apostoli hitvallást elmondva. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Bűnbánattartásunk és hitvallástételünk után még válaszoljunk egyházunk rendje szerint a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus, a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Én ezt hiszem és vallom. Másodszor kérdezem tőletek, hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Én ezt hiszem és vallom. Végül ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most ezért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből az ő szent fiáért, mindnyájunknak. Amen. Most a megbékélésünket fejezzük ki egymás felé is, egy kézfogással és néhány kedves szóval. Isten békessége legyen. Most, hogy már minden készen van, járuljunk a szent jegyekhez a megszokott rend szerint, és az úrvacsora alatt énekeljük a 458., 459. és 60. énekünket, és így legyünk együtt. Így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek azzal tanítványai, az első gyülekezetek, reformátor atyáink, és Isten kegyelméből így élhettünk vele ma mi is. Krisztus irgalmas cselekedetét hírül véve, Isten szent lelke végezze el bennetek az ő vigasztaló munkáját, hogy a magatok életére és az egész embervilág életére úgy tudjatok tekinteni, mint akikért Krisztus meghalt. Az Úr irgalmas szeretetére emlékeztetve kérünk titeket, szánjátok oda testeteket élő áldozatul, Krisztus megváltó munkájának szolgálatára, a gyülekezet és egyházunk közösségében. Hálából a megváltó kegyelméért töltsétek be a szeretet nagy parancsolatát, a gyülekezet Isten tisztelete és az ember szeretet gyakorlása, valamint Krisztus Urunk követése által, mind népünk, mind az egész világ életében. Éppen ezért adjunk most hálát, és kérjünk ez erőt imádságban. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked a mai közösségért, és megvalljuk neked, hogy olyan hamar elfelejtjük, hogy milyen Isten is vagy te. Olyan hamar megfeledkezünk róla, gondjaink, nehézségeink közepette, hogy te újra és újra jössz, hogy te táplálni, felemelni akarsz bennünket. Köszönjük, hogy ma is így erősítetted a mi szívünket, és köszönjük, hogy a mindennapokban így szólongatsz. Kérünk most azért, hadd vigyük ezt magunkkal, erősítsd a mi hitünket, így kérünk, mint a tanítványok egykor. Erősíts, hogy tudjunk rád nézni életünk különböző nehézségei, fenyegetettségei közepette. Tudjunk erősen beléd kapaszkodni, benned bízni, a hit útján járni. Téged követni, Urunk Jézus Krisztus, kinek az útja a mélységből a magasságba vezet. Köszönjük, hogy ez lehet a mi útunk is. Köszönjük, hogy újra és újra táplálsz és megerősítesz. Így kérünk most azokért, akik nem lehettek ma itt, őket is te tápláld, te erősítsd, te küldj hozzájuk angyalokat, küldötteket, emberi formában is, akik egy-egy jó szóval, te igéd, ne való emlékeztetéssel bátoríthatják őket. Adj nekünk irgalmas szívet, hogy így tudjunk egymás felé fordulni, egymást támogatni mindenben. Köszönjük neked, hogy erre hívsz bennünket, és ehhez kapunk erőt nap mint nap. És hálát adunk neked azért is, hogy te tanítottál minket imádkozni eképpen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most népünket is imádságban hordozva énekeljük a szózatot.
Oh.
Isten számodra áldjon vagy verje sors keze, ítélned, élned halnod kell. Áldjon vagy verje sors keze,
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájunkkal, most és mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és záró énekként pedig énekeljük a 274. dicséretünket. A 274. dicséretünk így kezdődik: Ki Istenének átad mindent, bizalmát csak belé vetünk.